Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, gyertek, énekeljük a 42. Zsoltárnak az első versét, Isten tiszteltünk kezdetén, mint a szép híres patakra. Gyülekezetnek a tagjait. A nevem Szabó Róbert, én a Litéri gyülekezetnek lehetek a lelki pásztor, a feleségemmel együtt szolgálunk abban a gyülekezetben. 2013-ban kerültünk ide erre a környékre, előtte Jászberényben szolgáltunk 13 évig, és aztán innen így kerültünk a kis Litéri közösségbe. A Litéri közösségnek a tagjai körülbelül ugyanennyien vannak, mint vagy kicsit kevesebben, mint önök. De nagyon szeretünk abba a kis községbe szolgálni, és nekünk is van egy iskolánk, azt talán tudják, és pont ugyanakkor éppen Zsófival beszélgettünk arról, hogy 2012-ben vettük át mi is az iskolát, úgyhogy együtt indult a két iskola, lehet így mondani. Picit másfajta profilja a mi iskolánknak, úgyhogy de szoktunk közösen találkozni, és a tiszteletes úrral pedig nagyon jó barátságban vagyunk már régóta, még az édesapját is ismerhettem személyesen, úgyhogy érdekes dolog, amikor Isten összeterel bennünket. Nem gondoltam volna, hogy ilyen közel fogunk majd egyszer egymáshoz szolgálni, de aztán végülis Alsóörstől Litér nincs olyan borzasztó messze. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt lehetek és szolgálhatok önök között. Remélem, hogy hasonló örömmel fognak majd elmenni az Isten tiszteletre, de nem azért, mert hogy végre véget ért az Isten tisztelet, hanem azért, mert mindannyian kaptunk valamit ebből a találkozásból. Folytassuk tovább és dicsérjük Istent a 338. dicséretnek az énekésével. Énekeljük a 338. dicséretnek a 4 versét lelki próbáinkban. kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a János írása szerinti evangéliumból. A János írása szerinti evangélium második fejezetének első 11 versét szeretném nektek olvasni, a kánai mennyegző történetét. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Lehetek, kedves testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, szeretnénk hálát adni neked a lehetőségért, amelyet minden Isten tiszteletben kínálsz számunkra. A veled való találkozásnak, az örömteli változásnak a lehetőségét, amelyet szeretnél minden egyes alkalommal, amikor találkozol velünk, és találkozni akarsz velünk, bennünk munkálni. Hálásak vagyunk neked azért, hogy most is itt lehetünk, és köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy meghallgathatjuk mindazt, amit te szeretnél elmondani nekünk. És nagyon kérünk téged arra, hogy segíts abban bennünket, hogy amikor te szólsz közöttünk, akkor ne csak egy emberi hangot halljunk, hanem halljuk meg a te üzenetedet az igén keresztül, az ige hirdetésen keresztül, és mindaz, ami benne elhangzik, azt vegyük magunkra, ne másokra mutogassunk, vagy másokra gondoljunk akkor, amikor hallunk egy-egy üzenetet, hanem azt tudjuk úgy érteni, hogy azt nekünk személyesen szeretnéd üzenni. Kérünk téged arra, hogy áld meg jelenléteddel az egész Isten tiszteletünket, hagyj érezzük meg a te jelenlétedet, és köszönjük neked, Urunk, hogy szeretnéd, hogyha úgy mennénk majd el, másként mennénk majd el, mint ahogyan érkeztünk. Ha szomorúak vagyunk, ha problémáinkat hoztuk most eléd, ezektől szeretnénk megszabadulni, és szeretnénk kérni arra téged, hogy hagyd menjünk el majd örvendező szívvel, mert hallhattunk téged, a feltámadott Urat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi közös imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, folytassuk tovább, és készüljünk Isten igényének meghallására. A 163. dicséretet énekeljük, a 163. dicséretnek az első versét, Örvend a mi szívünk. Mennyegző történetének egyetlen versét szeretném újra felolvasni, de az egész történetre szeretnék majd Isten kegyelméből közöttetek szolgálni. Ez a 11. vers a 2. fejezetben. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Kedves testvérek, egy lakodalom az egy csodálatos dolog. Jézus korában meg még inkább az volt, hiszen nem egy napra vagy egy néhány órára jöttek össze az emberek, hanem sokszor akár egy héten keresztül is tartott az a lakodalom, amelyet meghirdettek. És bárki elmehetett erre a lagziba meghívás nélkül, hiszen ez egy közös ünnepe volt annak a kis közösségnek, amelyben ezeket a menyegzőket tartották. Abban a lakodalomban is, mint ahogy a mi lakodalmainkban is fontos dolog, hogy jó ételek kerüljenek az asztalra, és olyan bor kerüljön oda, amit az ember szívesen megiszik. Jézus korában is így volt ez, különösen is azért, mert Jézus korában a bornak még különleges szimbóluma is volt, jelkép is volt, az örömnek és a boldogságnak volt a jelképe, a jó bor, amelyet az emberek megihattak. És micsoda tragédia az, amikor a jó bor, meg a jó ételek elfogynak. Minden lakodalomban nagy problémát jelentene. Jézus korában meg különös üzenete is volt annak, hogyha előbb elfogyott a bor, és előbb elfogyott az étel, mint hogy véget ért volna a lakodalom. Egyrészt volt egy olyan üzenete, hogy a vőlegény, akinek a kezére innentől kezdve rábízzák a menyasszonyt, nem tud gondoskodni az ő jövendőbeliéről, hiszen elfogyott a bor. Nincsen, nem tud róla gondoskodni, nem lehet rábízni tehát a vőlegényre igazából a menyasszonyt, mert milyen lesz az a házasság, ha már az eleje így indul el, hogy elfogy a bor, elfogynak az ételek. Aztán volt egy olyan üzenete is, hogy hát akkor véget ért az öröm, befejeződik a lakodalom, elfogyott a bor. És ahogyan hallhattátok ebben a történetben, a kánai menyegző történetében, e felé a tragédia felé tart az egész történet, és ha Jézus Krisztus nem lett volna ott ebben a lakodalomban, akkor valószínűleg nagyon rosszul végződött volna ez a csodálatos örömünnep, ez a menyegző. Most kedves testvérek, amikor újra elolvastam ezt a történetet, akkor az jutott az eszembe, és ezt szeretném először a szívetekre helyezni, hogy milyen nagy dolog az, hogy ebben a lakodalomban ott volt Jézus Krisztus. És nem csak azért volt ez nagy dolog, mert már ismerjük ennek a történetnek a végét, Jézus csodát tesz, és a vizet borrá változtatja, hanem azért, mert van egy különös üzenete Jézus jelenlétének. Mi, amikor Jézus Krisztusról beszélünk, akkor nagyon sokszor szoktunk úgy beszélni róla, mint aki velünk van a mélységeinkben, a betegségeinkben, a próbáinkban, azokban az időszakokban az életünkben, amikor problémákat vagy nehézségeket hordozunk. Sokszor beszélünk így Jézushoz, aki odalép hozzánk, amikor problémáink vannak, gondjaink vannak. Sokszor beszélünk úgy Jézusról, mint vigasztalóról, és sokszor találkozunk az evangéliumokban is úgy Jézus Krisztussal, mint aki nehéz helyzeteket old meg, vagy lehetetlennek látszó helyzeteket old meg. Úgy találkozunk Jézussal az evangéliumok történetében, mint aki gyógyít betegeket. Olyan betegeket, akiket abban a korban, vagy talán még ma is lehetetlen meggyógyítani. Leprásokat gyógyít meg, vakoknak adja a szeme világát vissza, sántáknak adja újra vissza a járásnak a képességét és lehetőségét. Találkozunk Jézussal olyan helyzetekben az evangéliumokban, amikor halottakat támaszt fel. Olyan helyzetekben találkozunk tehát Jézussal, amikor emberek tragédiákat élnek meg, mélységeket élnek meg, vagy mélységeket járnak, amikor Jézusnak, mint vigasztalónak könnyeket kell letörölnie, és olyan helyzeteket kell megoldania, ami az ember életnek a legnagyobb tragédiái, legnagyobb mélységeit jelentik. De talán az evangéliumokban a kánai menyegző történet az egyetlen olyan történet, amelyben Jézussal nem egy nehéz helyzetben találkozunk. Nem egy olyan helyzetben találkozunk Jézussal, ami emberileg megoldhatatlan. Nem egy beteg ember mellé áll oda Jézus, nem egy halottat kell, hogy feltámasszon, hanem úgy találkozunk Jézus Krisztussal, mint aki egy lakodalomban van. A lakodalomban, ahol az emberek nem szomorkodni szoktak, egy lakodalomban, ahol az emberek jókat isznak, jókat esznek, nagyokat táncolnak, mulatnak, jól érzik magukat, talán egy kicsit jobban elengedik magukat, mint egyébként az élet más helyzeteiben, és ebben a helyzetben találkozunk Jézussal. És ugye nem gondoljuk azt, hogy Jézus Krisztus valaki olyan volt, aki beült a sarokba, és akkor onnan messziről nézte az embereket, akik jókat ettek, és jókat ittak, és nagyokat mulattak. és mint egy, bocsánat, hogy így fogalmazok, mint egy savanyú uborka ott ült a sarokban, nagyon szomorúan, és úgy nézett az emberekre, akik ott voltak, távol tartva magát az ünneplő közösségtől. Bármilyen furcsa is Jézust elképzelni, én mégis úgy gondolom, hogy Jézus ott volt az ünneplők között. Ott volt a mulatozó, ivó, evő emberek között, akik vicceket meséltek egymásnak bizonyára, jókat nevettek, jókat derültek, örültek annak, ami körülvette őket, örültek annak, hogy ott volt két fiatal ember, aki egymásra talált, és ezt ünnepelték, és Jézus ennek az ünnepségnek a része volt. Nem tartotta magát távol tőle. És itt volt a dolog, amin elgondolkoztam, hogy olyan sokszor beszélünk arról, hogy Jézus jelen van a mélységeinkben, de vajon szoktunk arra gondolni, hogy Jézus szeretne a mi ünnepeinknek is a része lenni. Hogy amikor jól érezzük magunkat, amikor, bocsánat, hogy így fogalmazok, bulizunk, akkor Jézus része lehet a mi ünnepeinknek, része lehet a mi örömeinknek. Volt egyszer egy kisfiú, aki megtudta, hogy eljuthat élete első lakodalmába. Borzasztóan készült rá. Lehet, hogy ti is emlékeztek még arra, amikor életetekben először mentetek egy ilyen lakziba, hogy mennyi izgalom van ilyenkor az emberben, mennyi készülés van különösen egy kisgyerekben. És ő is nagyon készült arra, hogy majd milyen jól fogja magát érezni. Egészen addig a pillanatig jól is érezte magát, amíg nem tudta meg, hogy milyen asztalhoz fog majd ülni. És megtudta, hogy annál az asztalnál ott fog majd ülni a lelkész is. Na, innentől kezdve borzasztóan rosszul érezte magát, mert hát mit lehet egy... Lehet-e normálisan szórakozni egy lelkész közelébe? A kisfiú úgy gondolta, hogy nem lehet. És lehet, hogy mi is így vagyunk sokszor, nem gondolunk arra, hogy Jézus szeretne a mi ünnepeinknek is a része lenni. Szeretne ott lenni akkor, amikor örömöd van. Nem csak akkor kell hívnunk Jézust, amikor bajban vagyunk. Mert az teljesen természetes, nem? Hogy amikor bajba kerülünk keresztény emberként, megszólítjuk Istent. És hívjuk segítségül őt, hogy legyen része a problémáinknak, a gondjainknak, és adjon megoldást. De arra nem szoktunk gondolni, hogy Jézus szeretne az örömeidnek is a része lenni, az ünnepeidnek is a része lenni. Vajon engedjük-e azt, hogy Jézus az ünnepeinknek részese legyen? Vagy úgy vagyunk, mint ez a kisfiú, hogy megtudjuk, hogy Jézus szeretne jelen lenni, pedig hát mondjuk ki őszintén, hol nincs jelen Jézus? Mindenütt ott van. Az életünk minden pillanatában jelen van a mi Urunk, és jelen akar lenni. Valaki egyszer ezt mondta, hogy oda, ahová Jézust magaddal nem viheted el, oda lehet, hogy neked sem kellene elmenned. És ebben sok igazság van. Jézus tudott úgy ott lenni, hogy jelen volt az embereknek az örömében, úgy, hogy közben nem rontotta azt el. Miért gondolod, hogy a te életednek az örömeit Jézus elrontaná azzal, hogyha szeretné a részese lenni? Jézus szeretne a te örömeidnek a részese lenni. Szeretne a te ünnepeidnek a részese lenni. Szeretné, hogyha az ünnepeidnek úgy is részese lehetne, hogy nem csak kívülállóként nézi, ami történik, hanem mint aki ott is a középpontban lehet. Mert tudod, hogy minden, ami csoda veled történik, azt neki köszönheted, és neki adhatsz érte hálát. Az egyik dolog tehát, amit szeretnék most a szívetekre helyezni, hogy szeretne Jézus a te örömeidnek is a részese lenni. A másik dolog, amin elgondolkoztam ezzel a történettel kapcsolatban, az az, hogy mindenki, aki ott volt ebben a mennyegzőben, az részese volt annak a csodának, ami ott történik. Hiszen ott volt... Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, mert nem készült feljegyzés arról név szerint, hogy kik voltak jelen ezen a lakodalmon, de ahogy mondtam nektek, bizonyára nagyon-nagyon sokan voltak jelen ezen a lakzin. Voltak olyanok, akik nem tevőlegesen voltak részesei a csodának. Nem vettek részt a csoda megtörténtében, hanem egyszerűen csak átélték azt, amikor jött a bor, és átélhették azt, hogy itt valami olyan dolog történik, ami nem szokványos, hiszen hallhattátok, hogy az volt a szokás abban az időben, is trükköztek az emberek. Ugye a jó borral kezdték, és ahogyan az emberek egyre kevésbé voltak, tudták már kontrollálni magukat, mert jó beleélték magukat a lakodalomnak a forgatagába, és egyre többet és többet ittak. Egyre silányabb borok kerültek elő, itt lehetett spórolni a lakodalommal, így lehetett trükközni ezzel a dologgal, és abban a korban is megtették ezt az emberek. hogy most egyszer csak előkerül egy bor, ami sokkal jobb, mint amivel indult a lakodalom. Hogy itt valami olyan különleges dolog történik, olyan különleges csodának lesznek az emberek a részesei, amely csoda semmilyen más lakodalomban, abban a korban nem fordult elő. Ezek az emberek átélhetik a csodát. És aztán vannak, akik tevőleges részei ennek a csodának. Ugye Mária, aki közben jár az ő fiánál, azért a családért, hogy valahogy oldja meg ezt a tragédia felé tartó helyzetet, oldja fel, hogy elfogyott a bor, és hát szükség lenne még borra. Ott vannak a szolgák, akik végrehajtják azt, amit Jézus Krisztus mond, akik felszolgálják a násznagynak a borrá változott vizet. Mindenki átéli tehát a csodát. És mégis olyan különleges dolog azt olvasni, hogy már mindenki átélte a csodát, aki ott volt ezen a mennyegzőn, mégiscsak 12 emberről olvassuk azt ebben a történetben, hogy eljutnak odáig a csodától a hitig. Hiszen csak a 12-ről olvassuk azt, hogy ők hittek. Megélték a csodát, átélik a csodát, és hisznek. Hisznek abban, hogy az, aki ezt a csodát tette, az több, mint ember. Az maga a messiás, maga a megváltó. Én biztos vagyok benne, hogyha azon a mennyegzőn mindenki eljutott volna a csodától a hitig, akkor János ezt leírta volna, mint ahogy más helyen ezt olvassuk, hogy megszületik, vagy ott van a feljegyzés, hogy azok, akik ott voltak, csodálkoztak és hittek. De itt csak a 12-ről olvassuk azt, hogy a csodától eljutnak a hitig. Tudjátok, kedves testvérek, én biztos vagyok benne, hogy mindannyian átéltünk és átélünk csodákat az életünkben. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian tudunk olyan dolgokat elmondani az életünk történetéből, amikor valami olyan dolog történt velünk, amit nem lehet azzal magyarázni, hogy szerencsénk volt. Vagy nem lehet azzal magyarázni, hogy hát véletlen volt. Hanem az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy itt valami olyan dolog történt, amit nem tudok véletlenekkel és csodákkal, nem tudok véletlenekkel és a szerencsével elmondani, elmesélni, hanem itt valami többet éltem át. Valami olyat, ami ember feletti, ami földön túli. Néhány éve, talán évtizede is inkább így mondom, volt egy nagy balesetem. És ebben a nagy balesetben kiszálltam egy olyan autóból, ami egy kamionnal ütközött. Egy Suzuki-val nekihajtottam egy kamionnak. Általában emberileg nézve ez nem sok esély, mert egy Suzuki egy Suzuki, ez a régi, tudjátok, ami, hát nem mondani, hogy ilyen különleges nagy biztonsági felszerelésekkel van felszerelve. És hát maga a szerkezet sem olyan erős, hogyha az ember neki megy egy kamionnak, bár persze kérdés, hogyha az ember neki megy egy kamionnak, akármilyen autóval is, mennyi esélye van. És kiszálltunk az öcsémmel ebből az autóból, és amikor már annyira erős voltam, hogy ki tudtam menni, mert a parókia kertjébe lehelyezték ezt az autót, ezt a semmi nem maradt autóból, a motorja gyakorlatilag eltűnt, nem találták meg, annyira szétesett az egész. És álltam szembe ezzel a valamivel, ami egyszer egy autó volt, és azon gondolkodtam, hogy ez nem lehet, ez nem véletlen. És tudom, hogy emberek jöttek, mentek, nézték ők is az autót, volt, aki megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy mekkora mázlid volt, hogy ebből az autóból kiszálltál. Voltak olyanok, akik úgy magyarázták ezt az egész történetet, hogy hú, micsoda véletlen, hogy életbe maradtál. És közben én végig tudtam, hogy itt nem a véletlenről van szó, ebből az autóból nem lehetett volna emberileg kiszállni, úgyhogy igazából csak a mellkasom sérült meg, volt néhány zúzódásom. Hanem itt nekem meg kellett volna halnom. Ebből az autóból úgy lehetett volna csak kiszállni, hogy az embert kiszedik ebből az autóból. Nem a véletlen és nem a szerencse az, amiért most itt álltok előttetek, hanem azért, mert volt valaki, és ezek a csodák, amikor az Isten felfüggeszti a fizikának a törvényeit, és csinál valami olyan dolgot, amit nem tudunk megmagyarázni, amit nem értünk. És ez történik. Aztán néhány évvel ezelőtt még Jászberényben voltam lelkész, amikor megjelent egy család az Isten tiszteleten. olyan emberek voltak, akiket ismertem a városból, és tudtam nagyon jól, hogy ők jókat mosolyognak mindazokon az embereken, akik Isten tiszteletre járnak általában. És nagyon örültem neki, hogy megjelentek, de nagyon érdekelt az is, hogy mi az oka annak, hogy azok az emberek, akik egyébként mosolyognak azokon, akik Isten tiszteletre és templomba járnak, hogy most miért kezdenek ők is eljárni. Hozták magukkal a gyerekeiket is. És aztán az Isten tisztelet után elkezdtünk beszélgetni egymással, és megkérdeztem tőlük, hogy mi volt az, ami őket elindította. És ők is egy balesetről beszéltek. Hogy átéltek egy balesetet, és amikor kiszálltak az autóból, akkor megértették, hogy ez nem véletlenül történt velük, hanem az Isten kegyelme volt, aki cselekedett valamit velük, és ők hálából eljöttek az Isten tiszteletre. Aztán járogattak egy darabig, majd 3 hónap után elmaradtak. És nagyon érdekelt, hogy mi volt az oka annak. Az is nagy csoda volt, hogy megjelentek, de hogy mi volt az oka annak, hogy most elmaradtak. Féltem attól, hogy talán mi bántottuk meg őket, és azért maradtak el. Mentem utánuk, kerestem őket, és a következőt mondta a családfő, kijózanodtunk. Ez volt a válasza. Kijózanodtunk. Kérdeztem, hogy hol van a dolog, amit még elmondtak nekem az Isten tiszteleten, hiszen emlékeznek rá, hogy amikor megjelentek az Isten tiszteleten, azt mondták, hogy azért vannak ott, mert átéltek valami csodát. És mondták, hogy persze, hát ők nem felejtették el, ami történt velük, de hát az, hogy minden vasárnap templomba járnak, az túl sok. Kicsit kijózanodtak, mondta így. Nem tudom, hogy azóta járnak-e templomba, mert én eljöttem Jászberényből, de ugye milyen érdekes emberek, akik csodákat élnek meg, és mégis mennyire másként folytatják tovább az életüket. Valaki a csoda után felfedezi azt, és eljut odáig, hogy elkezd hinni, és elkezd már nem a csodáért, hanem valami egészen más dologért, önmagáért, Istennek önmagáért kezd el hinni, és valaki, aki részese valaminek, egy csodának, amit nem tud megmagyarázni csak úgy, hogy ez nem véletlen és nem a szerencse, hanem az Isten is, és mégis utána elfordul. És itt ebben a történetben is azt olvassuk, hogy vannak sokan, akik részesei a csodának, de nem jutnak el addig a hitig, amíg a tanítványok eljutnak. És olyan furcsa dolog ez. Senki nem volt, aki feltette volna ott a kánai mennyegzőn a kérdést, hogy honnan ez a jó bor? Hogy miért történt mindaz, ami itt történt? Hát legalább a vőlegény, vagy a vőlegény családja, akik tudtak erről az egészről, tudták, hogy mennyi bor áll a rendelkezésre, akik arra készültek, hogy majd ahogyan szokás volt, ők is úgy fogják csinálni, hogy majd a silányabb bor fog előkerülni a legvégén. Ők miért nem jutnak el odáig, hogy feltesszik azt a kérdést, hogy hát hol, honnan van ez a bor? De nem teszik fel. Nem teszik fel a kérdést. Talán azért, mert ők is olyanok, mint sokszor mi vagyunk, hogy amit átélünk, vagy megélünk, amit nem tudunk megmagyarázni sem szerencsével, sem véletlennel, de azt gondoljuk, hogy ezek olyan természetes dolgok. Valahogy úgy vagyunk vele, hogy Jézus tegyen csodákat, mi pedig részesei vagyunk a csodának, átéljük a csodát, de nem megyünk tovább, hanem azt mondjuk, hogy hát ez természetes, vagy ez járt nekünk. Gondolj vissza, kedves testvérem, arra, hogy hány csoda volt a te életedben. Én biztos vagyok benne, hogy a ti életetekben is történtek olyan dolgok, amit nem lehet mással magyarázni, csak azzal, hogy az Isten belenyúlt az életetekbe, valamit megváltoztatott, valamilyen jelet adott önmagáról, mint ahogy itt ebben a történetben is olvassuk, hogy a kánai mennyegző Jézus jelet ad az embereknek, és ezt a jelet azért adja, hogy az emberek higgyenek benne, hogy felismerjék azt, hogy ő a megváltó, és talán a te életedben is voltak ilyen jelek, amikor Isten jelet adott arról, hogy ő létezik, hogy ő van, és úgy adta a jelet, hogy szeretné, hogyha te hinnél benne, hogyha te rádöbbennél arra, hogy ő kicsoda valójában, és ahogy a tanítványok válaszoltak az ő hitükkel, te is válaszolnál a te hiteddel. Amikor Isten csodát tesz, ő akkor is teszi ezt a csodát, hogyha te utána nem hiszel. De nem a csoda a lényeg, hanem az, hogy a csodától eljussunk a hitig, úgy, ahogy ebben a történetben is a tanítványok eljutottak a hitig. Én sokszor azt gondolom, hogy nagyon hálátlanok tudunk mi emberek lenni. Az Isten sok mindenben mutatja meg önmagát az életünkben, aztán mi meg természetesnek vesszük azt, hogy megmutatja magát és tovább megyünk. De lehet ez másként is. Gondolj vissza az életedre, és gondolj végig nagyon sok mindent, ami történik veled. Isten csodái körülvesznek bennünket. Nem kell azt gondolom itt nektek nagyon magyaráznom azt, hogy mennyi szépség van ebben a világban, ami körülvesz minket. Csak elég kinézzünk itt az ablakon, és látjuk azt a sok szépséget, ami körülvesz minket. Ezek természetes dolgok. Mi felnőttek már nagyon felnőttek tudunk lenni, és nem veszük észre ennek a világnak az apró dolgait. Amikor a gyermekeimmel egyszer egy arborétum, az Irci arborétumban jártunk és sétáltunk, mi felnőttek nézegettük a gyönyörű nagy fákat, nézegettük azt, amit beszélgettünk egymással, gyönyörködtünk néha azokban a növényekben, amik ott voltak az úton. A gyerekeink meg ott mentek mellettünk, és megálltak minden fűszálnál, és minden bogárnak örültek. Örültek azoknak a csigáknak, amelyek ott másztak az úton. Hihetetlen idegesítő volt egyébként, hogy minden apró négyzetcentiméternél meg kellett állni, és rá kellett csodálkozni azokra a bogarakra, amik ott másztak az úton. És akkor azt mondta, hogy feleségemmel már úgy voltunk vele, hogy soha nem fogunk kérni az arborétumból, mert a gyerekeink minden négyzetcentiméteren megtalálható két hangynának eszméletlenül tudnak örülni. És akkor mondtuk neki, hogy gyerekek, ne a hangyákat nézzétek már, nézzétek a fákat, meg nézzétek a virágokat. Hát azért jöttünk ide, nem a bogarakért, azt otthon is láthattok. De hát ezek a bogarak mások, ezek az Irci arborétumban létező bogarak. És akkor tanultam meg valamit a gyerekeimtől, hogy mi mindig csak felnőttek, ezeket a nagy dolgokat látjuk meg, és az apró pici dolgokat meg soha nem vesszük észre. Iszonyatosan el tudunk veszni az életünk nagy részleteiben és nagy kérdéseiben. És nem vesszük észre azokat a pici finomságokat, amelyekben ott van az Isten, és megmutatja önmagát a számunkra. Sokszor szomorkodunk, mert egyedül vagyunk, mert betegek vagyunk, meg egy csomó problémánk van, amivel nehezen tudunk megbirkózni. De közben meg körülvesznek bennünket az Istennek a csodái. Önmagában az életünk is egy nagy csoda. Hogy vannak, akik figyelnek ránk, az is nagy csoda. Szeretné Isten, hogyha észrevennénk ezeket az életünkben is, és nem lennénk szomorúak, mert ő szeretne az életünknek a része lenni. Szeretne benne lenni az életünkben. Nem csak a szomorúságainkban, hanem az örömeinkben is. És szeretné, hogyha eljutnánk a csodától a hitig. Mert ez a történet erre akar bennünket megtanítani. Amen. Lehet, hogy csendeségünk el is imádkozni. Mennyi atyánk, bocsáss meg nekünk azt, hogy mi nagyon sokszor elveszünk az életünknek a gondjai, problémái között, és egyszerűen már nem vesszük észre azt, hogy te jelen vagy, hogy te szeretnél megajándékozni bennünket a te csodáiddal, mert szeretnéd, hogyha a csodáktól eljutnánk addig, hogy felismernénk azt, hogy te mennyire hatalmas Isten vagy, akinek azok a problémáink, amelyeket hordozunk, azok nem problémák. Mert te szeretnél azokban megsegíteni bennünket, megajándékozni bennünket a szabadításoddal, hogy aztán együtt tudjunk örvendezni veled. Nagyon kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts abban bennünket, hogy tudjuk felismerni és megismerni azt a hatalmas Istent, aki te vagy, és tudjunk igenis örömmel rád hagyatkozni, benned bízni. Te látod az életünket, látod a gondjainkat, a problémáinkat, a harcainkat, a küzdelmeinket, a betegségeinket. Látod az egyedül létünket, a magányunkat. Látod mindazt, amitől félünk, amivel küzdünk. Köszönjük, hogy ezeket mind letehetjük a te kezedbe, és kérhetünk téged arra, hogy adj ezekre megoldást. Taníts meg bennünket hinni, bízni benned, igazán és egészen. Hogy te, aki a kánai mennyegzőn csodát tudtál tenni, a mi életünkben is meg tudod tenni a csodákat, amikre szükségünk van. És kérünk, hogy arra is taníts meg bennünket, hogy nem a csodák számítanak, mert azok csak jeleznek valamit. Jelzik azt, aki vagy. Jelzik azt, hogy neked van hatalmad. Olyan dolgokat is megcselekedni, amit mi el se tudunk képzelni. Segíts abban bennünket, hogy tudjuk meglátni azt, hogy ki áll a csodák mögött. Hogy ne a véletlenek, ne a szerencse az, amivel magyarázzuk az életünknek a különleges dolgait, hanem igenis lássuk meg azt, hogy ott állsz a te hatalmaddal és szereteteddel az életünk mögött, mert fontosak vagyunk neked. Nagyon kérünk téged arra, Úrunk, hogy hallgass meg a mi közös imádságunkat is, amikor így imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, tessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tiszteletes Úr néhány dolgot kért, hogy hirdessek a gyülekezetnek. Szeretném hirdetni nektek az adakozás lehetőségét, hiszen a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Jövő héten megtartjuk az alkalmainkat a megszokott rend szerint, hívjuk és várjuk szeretettel ezekre a gyülekezet tagjait. Április 7-én vasárnap családi istentisztelet lesz a gyülekezetben, ahol az iskola harmadik osztályos tanulói fognak majd szerepelni. Isten legyen az alsóörsi gyülekezetnek őriző pásztora. Amen. Tehetek áldásvételő záróénekként énekeljük a 469. dicséretet. A 469. dicséretnek énekeljük mind az öt versét, ezzel dicsérjük Istenünket.